Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
A római nők életét és a történeti korok madarait is bemutatja számos színes, hagyományőrző program mellett idén az Aquincumi Florália ünnep, amelyet május 9-én és 10-én rendeznek meg a BTM Aquincumi Múzeumban és Régészeti Parkban. A rendezvényen idén is lesznek ókori gladiátor küzdelmek, római legionárius bemutatók, az ókori atlétáknak pedig olimpiai játékokon lehet majd drukkolni. A régészeti előadásokon a római kori viseletek világában lehet megismerkedni, a vezetéseken pedig magát Aquincumot, a polgárvárost, a múzeum kőtári gyűjteményének különlegességeit, vagy az Aquincum szomszédságában élő szarmatákat lehet felfedezni. A szakmai programon számos érdekességről szó lesz, köztük a római kori latrinák kultúrtörténetéről is.
Színház.
Május végén immár 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat, a szegedi színházi szakma elismeréseit, közölte Sztári Erika, az elismerés egyik alapítója. A civil kezdeményezése 1998-ban létrejött díj 2006 nyarán bekerült Szeged városának hivatalos kitüntetései közé. A díj 12 kategóriája a teljes szegedi színházi életet lefedi. 10 kategóriában a nézők választhatnak 3-3 jelölt közül, akikre a művészi ajánlások alapján a kuratórium teszi javaslatot. A közönség május 22-ig adhatja le szavazatát. A legjobb háttérmunkás címet a Szegedi Társulat tagjai dolgozói titkos szavazással ítélik oda, az életműdíja személyéről pedig a díj kuratóriuma dönt. Maga az elismerés Bánvölgyi László szobrászművész Szent Demetert ábrázoló alkotása. Az életműdíjas egy márvány talapzaton álló bronzból készült szobrot kap, amely a 303-ban elhunyt vértanút ábrázolja, jobb kezében lándzsával, baljában arról elnevezett toronnyal Szeged legrégebbi műemlékével. A többi díjazott az alak dombormű változatát veheti majd át. A díjátadó gálaestet május 30-án tartják a Szegedi Nemzeti Színházban. A műsor rendezője Szél Pál Szilveszter lesz, aki szeretné erre az alkalomra megidézni a régi Dömötör díjak hangulatát.
Gasztró.
A Csak a Mentes tavaszi fesztivál május 9-én és 10-én várja a látogatókat a MOM Sportban, ahol a speciális étrendet követők és a tudatos életmód iránt érdeklődők találkozhatnak. A kínálatban glutén, cukor és laktózmentes, valamint vegán élelmiszerek és alapanyagok mellett naturkozmetikumok, tisztítószerek, egészségmegőrző szolgáltatások és zöld megoldások is megjelennek. A programot szakmai előadások, workshopok, gyerekprogramok és nyereményjátékok egészítik ki.
Kiállítás.
A Magyar Nemzeti Galéria egyik legnépszerűbb esti programsorozata, a Múzeum Plus, május 6-án a frissen megnyílt Dolce Vita című kiállítás köré szerveződik. Az est Itália és a magyar művészet évszázados kapcsolatát járja körül, a 19. századi Grand Tour világától a modern strandkultúráig és az olasz életérzés kortárs lenyomatáig vezetve a látogatókat, kurátori és tematikus tárlatvezetések mutatják be az itáliai utazások történetét, az olasz életérzés kulturális rétegeit, valamint azt, hogyan formálta Olaszország a magyar művészek látásmódját. A programot kerekasztalbeszélgetés, kreatív workshop, valamint gitár és jazz zongora játék teszi még hangulatosabbá.
Esemény.
A főváros egyik legkülönlegesebb sportkihívása az Előzd meg a fogaskerekűt, május 9-én ismét rajthoz hívja a vállalkozó kedvű futókat és bringásokat, hogy megküzdjenek a hegyvidék legendás gépszörnye ellen. A 4 kilométeres táv ugyan nem hosszú, de a 325 méteres szintemelkedés komoly kihívást jelent még a tapasztalt sportolóknak is, így az immár 152 éves fogas legyőzése valódi teljesítmény. A verseny nem csak az élmezőnyről szól, egyre több amatőr indul évről évre. Minden induló egyébként befutó csomagot kap majd.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Food Truck Show ismét a Kincsen Parkban. Május 8-án, 9-én és 10-én várják a gasztronómia szerelmeseit 40 féle food truckkal. A részletekről az esemény főszervezőjével, Horváth Zoltánnal beszélgettem. Szezonnyitó lesz a Kincsen Parkban, most food truck show-ról fogunk beszélgetni. Hogyha jól láttam, 40 food truck lesz jelen, és őket lehet megkóstolni, akik versenyeznek is egymással, egyúttal. Mesélj kicsit a részletekről, hogyan állt össze ez a rendezvény, mi hívta életre magát a programsorozatot?
12 éve van food truck show a Kincsen Parkban. Egészen a mozgalom elején megtaláltuk ezt a helyszínt. Annó minket azért hívtak oda, erre az egyébként fantasztikus területre, mert a lóverseny fogadói, nem csak Magyarországon, az ilyen világviszonylatban kezdtek egy kicsit kiöregedni. És a minifajú, meg ez a táplálkozási forma, ez egy nagyon fiatalos, nagyon trendi dolog volt akkor, mindemellett, hogy sok jó funkciót el tudunk látni büfékocsikból, de azért jellemzően valahogy a fiataloknak volt az eszköze táplálkozáshoz, és ők azt gondolták, nagyon jól egyébként a kincsoportban, hogyha egy ilyen gasztroeseményt befogadnak egy lóverseny hétvégére, ezzel megindulnak a fiatalok a Kincsen Park felé. A közösség szavazás áll a legnagyobb súly ebben a dologban, mert itt hát most már online ugye, de lehet az ott lévő büfékocsik közül a kedvencet kiválasztani, teljesen szubjektív módon. Ez lehet akár egy kiba érzés, hogy tetszik az autó, vagy nagyon szereted a hamburgert, vagy szuper a személyzet. Hát ott nincsenek kritériumok, hanem mindenki a kedvencét választja ki. Nagyon sok szavazatból szokott kijönni a közönség kedvenc. Minden alatt a Magyar Street Food Egyesület is átad egy díjat, ami már az olyan sokkal fontosabb szempontok alapján, vagy igaz szakmai szempontok alapján történik. Itt innovációkat, technológiákat, nyilván a higiéniát és minden olyan egyebet veszünk alapul, ami nélkül szerintünk egy jó minőségű büfékocsi nem indulhat útjának. És minden évben vannak még extra díjaink, amit volt, hogy a Nószalti adott át szakmai alapokon, volt, hogy különböző sztárséfek jöttek ki és díjaztak. Az idei évben viszont gasztroinfluencerek jönnek ki, és kóstolják végig az autókat, és ők bizony már szintén beavatott szakmai szempontok alapján választanak kedvencet, úgyhogy jól megversenyeztek őket, igen. Mindemellett kijön az a fajta szakma is nincsen benne, akik viszont különböző helyszíneken, céges eseményeken, rendezvényeken, fesztiválokon keresnek műfélkocsit, és nagyon gyakran már itt megtalálják azt, hogy kivel szeretnének nyár folyamán vagy össze dolgozni, és mivel beszerződtetik őket. Úgyhogy a kereskedők részére is egy izgalmas dolog, mert nem csak a hétvégéjük sikere, vagy a díjuk múlik rajta, hanem sok-sok új munkát is szereznek.
Hát igen, és az elmúlt években azért elképesztő, mennyire kinőtte magát ez a food truck műfaj. Gyakorlatilag már alig lehet olyan ételt mondani, ami még nem létezik, úgymond food truck verzióba, de azért mégis teszek egy próbát, hogy például újdonságok között idén nálatok mi várható, esetleg új food truckok lesznek-e jelen.
Tehát a kérdés abból a szempontból, hogy hát mit tekintünk újnak. Én nagyon azt vallom, hogy olyan hatalmas újdonság a gasztronómiában nincsen. Trendek vannak, ahogy mondjuk indultunk így a hamburgerből, alatt az igény az egészségesebb, könnyebb ételek felé, az ételérzékenység miatt és a húsmentesen táplálkozó emberek miatt nagyon sokan elindulnak ebbe az irányba, meg a vegán futrákokat csinálva, teljesen gluténmentes büfékocsi van, ahol egy ilyen elég széles étlapon beszertől a lárosanát főételig lehet gluténmentes ételeket fogyasztani. És hát persze divat a barbecue, ahol nagyon sok lassúsütési húst sütöttek, majd betörtek a piacra az ázsiai és a különböző egzotikus országok ízei, Brazíliától Argentinán, természetesen Japánon, Tájföldön, Vietnámon át. Rengeteg olyan egzotikus ország ízei jelentek meg büfékocsiban, és ami egyébként az épített vendéglátásban is parol, ha mondjuk Budapestet nézünk. Nyilván vannak olyan ötletek, amik nem állják meg a helyüket, és ezért van némi cserélődés itt a mi kis piacunkon, de minden évben vannak új ötletek. Most például nagyon nagy kedvencem egy gyönyörű szép autó, ami nem ételt ad, de macsát fog készíteni, ami ez már a városi kávézói kultúrában egy elég népszerű dolog Magyarországon is, de a Kincsenparkban fog Magyarországon bemutatkozni egy olyan palacsintás autó, amit egy nagyon régi, vérprofi, csúroszos csapat hozott életre, ahol egy kicsit ilyen francia típusú palacsintát, egyébként akár macsával és különböző ízekkel, színekkel díszítve magát a tésztát, pölcsérbe tekernek, és úgy töltik meg betétekkel, majd öntik a szószokkal, sőt, megégetik a szélét, hogy ropogós legyen, és ezért palacsinta tölcsért csinálnak. Hát én nekem volt alkalmam megkóstolni, fantasztikus.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Romantikus, lépcsős vízzuhatag, betyárokat rejtő szurdok, vagy egy jégbe fagyott vízesés pazar látványa. Ha valami különleges úti célra vágysz, akkor keresd fel hazánk legszebb vízeséseit. Az Ilona-völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatag hazánk legmagasabb természetes vízesése. Víze még a nyári szárasságban sem apad ki teljesen. Azonban, ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbe fagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszínekbe öltözik. Romantikus vízzuhatag a Pilisben. Bővízű források, vadvirágos rétek és az érintetlen természet teszi vonzóvá ezt a pilisi körtúrát. Az útvonal könnyen, bő 3 óra alatt teljesíthető. Szomjadat a túra során 3 forrásból is csillapíthatod. A körtúra kiinduló pontja Dömörkapu, ahol már néhány lépés után eléd tárul az ország egyik legszebb andezit sziklák köz zubogó lépcsős vízesése. A látványos zuhatagot a Bükkös patak táplálja, aminek vadregényes völgyében folytatódik a túra. Tisztások és erdők váltják egymást, miközben feltárul dobogókő és a prédikálószék lenyűgöző látványa is. Vedd az irányt Lomhegy, majd Bölcsőhegy felé, onnan a Lajos forrás felé ereszkedve gyönyörködhetsz Szentendre panorámájában. Fátyol vízesés a Bükkben. Hazánk egyik legkedveltebb turisztikai célpontjai közé tartozik a Szalajka völgy. A lélegzetelállító vízesés azonban csak egy a környék látnivalói közül. Az erdei kisvasút szemet gyönyörködtető helyszíneken zakatol, a pisztrángos tavak látványa nyugalommal tölt el, az istállóskő ősember barlang mélyén pedig szányra kellett a fantáziád. A fátyol vízeséstől nem messze található a völgy egyik geológiai kincse, a Bükk-hegység egyik legnagyobb vízhozamú karsztforrása. Gyönyörű természeti jelenség, ahogy a kristálytiszta víz utat tör magának a sziklából. Izgalmas kirándulásnak ígérkezik a Dömösi körtúra. A falusi községház parkolójában, ami a túra kiinduló pontja és végállomása is egyben, már érezni az erdőből áradó párás levegőt. A zöldjelzés követve néhány kilométer gyaloglás után rátalálsz a korlátokkal és létrákkal biztosított keskeny, sziklás útvonalra, ami nagyon népszerű a kalandvágyó erdőjárók körében. A 30 méteres sziklafalak szigorúságát a kapaszkodók játékossága, a smaragdzöld mohapárdák és az egymást érő vízesések szelidítik magával ragadó élményé. A tanösvény táblái a lukácsárok, majd a Malomvölgy felé irányítanak. A kanyargós ösvények kiszélesednek, végül belekapcsolódnak az erdészeti aszfaltútba, ami visszavisz a túra kiinduló pontjára.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Igazán rendkívüli kötetet hoztam, egy ismerős világ ismeretlen titkaival. Változó országhatárok és örök hontalanság, idegenné vált saját és sajáttá vált idegen, kegyetlenség és kiszolgáltatottság, szépség és szomorúság, erőszak és szerelem. Történeti olvasókönyv, melyből a kisebbségi lét fájdalma szól, annak az embernek a hangján, akinek saját országában sem adatik meg, hogy otthon érezze magát. A Délvidék tragikus történései egy évszázad alatt olyan, mintha regény lenne, miközben 6 szereplő monológiát olvassuk váltakozva versekben. Jég, ez a kötet címe, és Terék Anna a vendégem, aki költő és pszichológus, 1984-ben született Topolyán, a Vajdaságban, Jugoszláviában, és 2003 óta él Budapesten.
2020-ban kezdtem el írni a könyvet, és az első versek azok igazából nagymamám történeteiből bontakoztak ki. Gyerekkoromban nagymamám nagyon sokat vigyázott rám, ő itt suliba, ő hozott haza, együtt élt velünk anyukám anyukája, és bármit is csinált, ami folyton csak mondta a saját életét. A kisgyerekkorát, fiatal lánykorát, hogy ment férjhez, hogyan éltek a férjével. Én nem ismertem a nagyapámat, mert előbb halt meg, mint hogy én megszülettem volna, és nem tudom, hogy ezt akarta valahogy bepótolni a mama, vagy csak így kényszere volt a mesélésed, de te folyton csak mesélt. És én valahogy úgy érzem, hogy miatta szerettem meg egyáltalán a történeteket, mert nagyon-nagyon szerettem hallgatni, hogy ő hogy élt. És ez egy nagyon jó érzés volt egyébként, hogy ennyi információ van arról, hogy kiktől származok. A dédszüleimről nagyon sokat mesélt, a saját testvéreiről nagyon sokat mesélt. Utána a nagyapámról nagyon sokat mesélt, akit én már nem ismerhettem, és akkor valahogy olyan jó érzés ez, hogy olyan egész távolról látom kibontakozni a családunknak az egyik részét.
100 évet ölel föl ez a kötet, 1920-tól indulunk, és akkor ezek szerint a család regénysége ennek a könyvnek, ez volt a fontosabb, nem a kisebbségi lét feltétlenül, annak a megmutatása, az, hogy azt nem lehet magunk mögött hagyni.
Igen, ezek nagyon, nagyon furcsa dolgok, hogy mikor áll le bennünk valami, ami egyszer elindult. Egyébként a kisebbségi lét az bizony célja volt ennek, mert mi egy kisebbségi magyar család vagyunk. Szerbiából, vagy hát régen Jugoszláviából, tehát, hogy nem akartam kibújni ebből az árnyalatunkból sem, ami hozzátartozik. Másrészt ez az a történelem, ami engem főként izgatott, hiszen ez ölelte körül a családomat 1920-tól kezdve. Ugye 6 különböző személynek a perspektívájából írtam meg ezt az egy történetet. Valahogy nekem ez úgy olyan nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy 100 év, 100 vers valahogy ebben talán el lehet mondani egy kis részletét ennek az egész káosznak, ami a történelmünk.
Hogyan választottad meg a motivumokat? Visszatérnek a könyvedben. Egyrészt a jégmotívum, a fagyott állapot, a szív megfagy, az agy megfagy, másrészt a nyelv, a szél, az Isten tenyere.
A nyelv volt először, ami engem nagyon érdekelt, mert arra döbbentem rá, hogy az én gyerekeim nem feltétlenül fognak már szerbül beszélni, hogyha lesznek. És hogy mennyire érdekes ez, hogy a dédnagyapám meg rá volt kényszerítve, hogy megtanulja ezt a nyelvet, és hogy ehhez nekünk 100 év kellett kb., hogy az a szánkba tett nyelv az én gyerekeim szájába már ne kerüljön bele. Utána elkezdtem ezt sajnálni, mert hogy nagyon-nagyon értékes a szerb nyelv, nagyon-nagyon szép. És kicsit úgy nyitja is a világot, mert hogy a szláv nyelvek felé rögtön egy kulcs. De gyerekkoromra inkább az volt, hogy ez az ellenállás, és nekem ez ilyen nagyon furcsa volt, hogy bár óvodától kezdve tanultam beszélni, Pesten kezdtem el igazán a nyelvet, amikor átköltöztem, és egy csapat horváttal találkoztam abban a nyelvi előkészítő intézetben, ahol bennünket felkészítettek a, nem tudom én, a magyar történelemre, a magyar irodalomra. Úgyhogy a nyelv számomra ez ilyen nagyon-nagyon fontos volt. A többi az valahogy lassan bontakozott ki, tehát erről a lefagyásról nagyon sokat olvastam, ugye pszichológus végzettségem van, és nagyon sokáig a trauma volt az én fő témám, még az egyetemen ebből írtam a szakdolgozatomat, és így nagyon leragadtam a traumánál, hát valószínűleg volt is mit feldolgozni, és akkor ez volt a fő vezérvonalam. És több könyvet is olvastam, hogy ugye a trauma hatása tud lenni egy olyasmi is, hogy egy ilyen lefagyott állapotba kerülünk, mert hogy ez tudja segíteni a túlélést. Pont mint ahogy amikor az oroszlán elkapja a gazellát, a gazella is elsőként így lefagy. Hát ha azt gondolja az oroszlán, hogy hú, hát ez már döglött, akkor jobb nem megenni, vagy már meghalt úgy, hogy majd később visszajövök, és akkor fogom megenni. Ami érdekes, egy Levin nevű pszichológus ezt kutatta, hogy az állatok ilyenkor utána felpattannak, elkezdenek rászkódni, és kimegy belőlük. Nincsenek gyomorfekélyes gazellák, vagy nincsenek rákos gazellák, akik annyit idegeskednek, hogy a szervezetük ellen fordul az egész, tehát ilyen autoimmun betegségeik lesznek, míg nem az embereket, ha megfigyeljük, akkor ott viszont ez jellegzetes, hogy nem tudunk mit kezdeni a különböző lefagyottsági állapotunkkal, mint ha benne maradnánk abban a halottnak tettetésben.
Nézzük az Isten tenyerét, ami olyan gyönyörű, amikor a kislányok arról beszélnek, hogy ott, ahol ők élnek, ott az Isten a hegyek csúcsával vakarja a tenyerét, és aztán eljutunk odáig, hogy a háborúban mindenki Istenhez fohászkodik, és a végén a katonák vannak Isten tenyerében, és összeroppantja őket.
Igen, igen, ez eredetileg abból indult ki, hogy hordoz bennünket a tenyerén az Isten. Én azt nagyon szeretem ezt a kifejezést, és nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mennyire törékeny az az állapot, amikor az ember úgy gondolja, jó, hát most a tenyerén hordoz az Isten, mert mennyire jó, ez a tenyér bármikor meg tud fordulni, vagy bármikor tud roppantani. Másrészt a háborúban az Istenhez való viszony, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy imádkozunk, de már nem hisszük, hogy ő tudna megmenteni. Az az érdekes, hogy gyerekkoromban én nagyon úgy éreztem, hogy ez az ő feladata lenne leállítani a háborút, vagy hogy védeni bennünket. A legtöbb felnőtt ugyanezt mondta körülöttem, valószínűleg ezért is kezdtem el gyerekként gondolkodni rajta, hogy engedheti ezt meg. És ez így nem tudom, nekem egy ilyen több évtizedes gondolkodási téma volt, és valahogy emiatt szerettem volna ezt belekapcsolni az egész kötetbe, mert hogy szerintem ilyenkor az emberek nagyon-nagyon keresik az Istent, vagy nagyon-nagyon keresnek valami védelmet, valami természet felett itt, ami le tudná állítani a valóságot, ami meg tudná állítani azt a rohamos, gyorsaságú pusztulást, ami el tud indulni egy háborúval.
A te veteránjaidnak az is problémája, hogy akkor érzik, hogy élnek, amikor veszély van, amikor baj van. Nem tudnak mit kezdeni az utána következő időszakkal, és az emlékeikkel sem, tehát amit véghez vittek. Erről mennyit hallottál, vagy ezután hogyan kutattál, hogy mit éltek meg azok, akik túlélték a háborúkat?
Tanulmányaimnak hála indult ez az egész traumakutatás, nem is trauma, hanem poszttraumatikus stresszindróma kutatás, vagy hogy a veteránok mit élnek át. Az első ilyen olvasmányom a Johnny háborúja volt, ami ugye az első világháború utáni első nagy sokkok, amikor még légnyomásnak hívtuk ezt a poszttraumás stresszindrómát. Azt mutatja be egy életképtelen, ám mégis élő katona szemszögén keresztül. És hát akkor ehhez olvastam még szép irodalmat, de legfőképpen kutatásokat olvastam, cikkeket olvastam, tankönyveket olvastam, mármint hogy ilyen pszichológusoknak szóló könyveket olvastam, amik próbálták magyarázni ezt a háborús traumát, vagy hogy egy veterán mit él át. Ez engem nagyon-nagyon érdekelt, mert hogy a veteránok közt nőttünk föl mindannyian ott Vajdaságban. Nagyon-nagyon sok ember jött vissza a harctérről úgy, hogy nem igazán volt már emberi képe a viselkedésének, vagy nem tudom, a mai napig szenved. Van, aki teljesen jól le tudta küzdeni az egészet, mindannyian máshogy vagyunk összerakva. Van, akinek meg se kottyan, van, aki belehal. Ez nem gyengeség vagy erősség kérdése, nem megküzdési mechanizmus kérdése, hanem valahogy más-más személyiségek vagyunk, máshogy tudunk megküzdeni a problémáinkkal, vagy máshogy tudjuk ezt elhelyezni a saját életünkben. De hogy igazából jelen voltak ezek a veteránok, és én azt látom, hogy nagyon nem kaptak segítséget. Talán még a szerbek több segítséget kaptak, hiszen volt egy csomó szerb pszichológus erre. Újvidéken van is katonai pszichiátria, ami direkt célzottan ezzel foglalkozik a mai napig, de magyar ellátás nem igazán volt.
Olyan nehéz dolgokról beszélünk így a kötetet kapcsán, és annyi gyönyörűség van benne. Eleve az, hogy verset olvasunk, és van ebben szerelem, van a hazaszeretet, vagy a szülőföld iránti nagy szeretet, odaadás, a gyönyörű tájak, csodaszép szöveg.
Én remélem azért, hogy van benne némi megbékélés is, én azért próbáltam erre törekedni, még ha olykor a megbékélést elrontja egy újabb háború. Én nem tudok jó prózát írni, mindig azt érzem, mert hogy sokkal jobban érdekel az, amikor konkrétan ki lehet mondani, hogy mit érez az ember. Én azért szeretem nagyon a verset, mert hogy ott úgy nagyon-nagyon konkrétan el lehet mondani, hogy mi játszódik le bennem, mi játszódik le a testemben, mi játszódik le a lelkemben, mi az, amitől félek, mi az, amit húzok magam után. És ennek a kihívás, hogy ezt valahogy olyan képekbe töltse az ember, ami valahol univerzális, de mégis tud különleges lenni, nekem ez így egy iszonyat jó kihívás.
Terék Anna költővel beszélgettünk Jég című új kötetéről, amely 100 verset tartalmaz és 6 szereplő hangján szól, de úgy érezzük, regényez, mégpedig olyan, amely nem engedi el az olvasóját. A könyv a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.